Eredményesére találkozó 2018. január 26-a. Hatodik elem 30. része. Homokhegy kis kanállal.
Sziasztok! János 8, illetve a 7 végét olvasom. Szolgák azt válaszolták, soha ember még így nem beszélt, mint ő, János 7.46. A farizeusok erre azt mondták, talán titeket is megtévesztett? Vajon hitte benne valaki a főemberek vagy a farizeusok közül? De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Nikodémus, aki korábban járt nála, és aki közülük való volt, ezt kérdezte tőlük, vajon a mi törvényünk elítélje az embert, mielőtt ki nem hallgatja, és meg nem tudja, hogy mit tett. Erre azt mondták neki, talán te is galileai vagy? Nézz utána, és meglátod, hogy Galileából nem támad próféta, és mindnyájan hazamentek. Jézus pedig, ez már a 8. fejezet, itt akartam kezdeni, csak hogy miért van ez a pedig? Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. Jókor reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen értek, és középre állítva azt mondták neki, Mester, ezt az asszonyt tetten érték, mint házasságtörőt. Törvényben pedig Mózes megparancsolta nekünk, hogy az ilyeneket kövezzük meg. De azért mit mondasz? Úgyhogy ez az érdekes, ugye, hogy mi is történik itt. Ha én odébb tudnék lapozni benne, az szuper lenne, megpróbálom. Úgyhogy ez az. Ugye, hát te mit mondasz? Ugye ez volt az egyetlen jó mondatuk, amit úgy nekünk is meg kéne szívlelni, és ezt úgy sokszor mondani neki. De nem miután frankon kioktattuk, mert ha észrevettétek, nagyon klasszul kioktatták. Kioktatták azzal, hogy Mózes törvényében megvan nekünk parancsolva, hogy mit kell tegyünk. Hát egyrészt rosszul idézik a Mózes törvényét, mert ha jól emlékszem, az 5 Mózesben van, a 22-ben, 5 Mózes 22-22, ha rajta kapnak valakit, hogy férjes asszonnyal hál, ez mintha nem a nőről beszélne, ugye? Férjes asszonnyal, hát ez csak férfi lehet. Mindkettőjüknek meg kell halniuk, szó sincs kövezésről, a férfinak is, és aki az asszonnyal hált, meg az asszonynak is. Ugye? Hát egyrészt kioktatják Jézust, és méghozzá rosszul. Ugye? Tehát hibásan idézik a dolgokat. Hát te mit mondasz? Ugye? És olvassuk tovább, azt mondja, hogy szándékuk pedig, hogy próbára tegyék, hogy kísértsék, hogy vádolhassák őt. Tehát maga a forrás, az, amiből ezt előadják, az egy gonosz dolog. Bármit mond, vagy vallásilag ítélik el, vagy a római törvények alapján fogják őt elítélni. De hát ugye, és erről akarok beszélni, nagyobb van itt a törvénynél, mert amiről ez a rész szól, többek között, az a törvény és a kegyelem. Törvény és kegyelem. Fontos. Jézus nem törölte el a törvényt. Egyáltalán nem törölte el. Megmondatott a régieknek, szokta idézni ugye a hegyi beszédbe. De mi is az értelme ennek, ugye? És a kegyelem ott jön elő, hogy én sem ítélek el, ahogyan a folytatásban van, de hát nem olvastam azt fel, mert mindenki ezt már nagyon jól tudja. Ugye? Én sem ítélek el. Azt látjuk, hogy a porba ír. Templomban vagyunk, ezt is sokszor el szoktam felejteni, hogy templomban van, de ott volt elegendő por, hogy ő írjon. Soha máshol a Bibliában nem olvastam azt, hogy Jézus írt volna. Szoktam viccesen a tanítványomnak mondani, lehet, hogy nem is tudott írni. De hát olvasni tudott, ugye, tehát valószínű írni is tudott. És ahogy a görögben megnéztem, az valami olyasmi, hogy alakot rajzolni. Tehát nem is írt, hanem alakot rajzolt. És én nem tudom, hogy ez. Én azt találtam, hogy mikor nézegettem a Bibliát, hogy Jeremiásban van az, hogy Jeremiás 17-ben van valahol az, hogy Uram, te vagy Izrael reménysége, megszégyenülnek mind, akik elhagynak téged. a tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az Urat, a folyóvíz forrását. Jeremiás 17:13. Lehet, hogy erre gondolt Jézus, ez csak az én feltételezésem, mert itt van egy helyen írva az, hogy porba rajzolják azokat, akik elhagyták az Urat. Úgyhogy törvény. Ugye azt tudjuk, hogy a törvényből, a Róma 8 ír nagyon sokat a törvényről, ugye a leleplezi a törvény a mi bűnös természetünket, azzal, hogy ne tedd, és annál inkább megtesszük, ezt tudjuk nagyon jól. Sanyinak a példája az ne gondolj a citromra, senki ne gondoljon a citromra, és azt hiszem, most mindenki a citromra gondol. Egy módszer arra, hogy hogyan nem lehet gondolni a citromra, mikor azt mondom, ne gondolj a citromra, gondolj a banánra, és akkor nem a citromra fogsz gondolni. De ha te a citromra gondolsz, hogy nem, és így vagyunk a bűnnel. Ha a bűnnel foglalkozunk, akkor annál inkább meg akarjuk tenni, és meg is fogjuk tenni. Úgyhogy a jó módszer a banánra gondolni. Feltárja a törvény a bűnös cselekedeteinket, ugye? Mint egy tükör megmutatja ezeket. Aztán, ahogy a Biblia mondja, hogy Krisztushoz vezérlő mesterünk ki lesz a törvény. Tehát ez a feladat, hogy Krisztushoz vezérlő mesterünk ki legyen, vagyis vegyük észre azt, hogy szükségünk van valami másra, mert képtelenek vagyunk megtartani azt, amit a törvény előír. Ugye? És ez lenne a cél, hogy oda vezessen minket Krisztushoz. Ő nagyon magasra tette a lécet a törvénnyel, ugye? Csak olvassuk el a Máté 5-6-7-et, ugye? A hegyi beszédet, és akkor, ha ezzel kicsit rágódunk, akkor rájövünk, hogy semmit ki nem tudunk megtenni. Magasra tette a lécet, senki nem tudja ezt. Talán még átbújni se tudunk alatta, nemhogy megugorni, de Krisztus ezt megugorta, ezt a lécet. Úgyhogy ez a mi szerencsénk, ugye, és ő helyettünk megugorta ezt. Ugye házasságtörésre visszatérve ez a nő, hogy oda visznek egy nőt, hogy bevádolják, ugye, hogy ő házasságot tört. Valószínű ez a nő nem egyszer, hanem lehet, hogy már a férjét ott hagyta és úgy élt. Abban az időben a nőkkel úgy bántak, hogy ha elsózta a levest, akkor válló papírt adhatott egy férj neki. Úgyhogy abban az időben a Izraelben is a nőknek a helyzete talán rosszabb volt, mint most a muszlim országokban. Úgyhogy nem egy könnyű dolog, és ha jól végignézzük, hogy Jézus hogy bánik a nőkkel, azt veszük észre, hogy mindenhol a nőket veszi elő. Egy nőnek mondja el először, hogy ő Isten, ugye a Szamária asszony. Egy nő az, aki ugye ott van mindjárt a sírnál, mindig a nők vannak előtérbe hozva, olyan korban, amikor a nőknek a helyzete, mondom, nem volt egy egyszerű, tehát mintha használati tárgyak lettek volna. Úgyhogy, ha rajta kapnak valakit, hogy férjes asszonnyal hál, hol a férfi? Ugye? Férfiről nincsen szó. Azt nem hozzák ide. Márpedig nagyon jól tudjuk, hogy a törvény ezt írja elő. Nagyon jól tudjuk azokat a dolgokat, ugye, hogy parancsban van adva az is, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. Ne szeresd a világot, ugye? Ő benne gyönyörködj, ahogy mondja, azt hiszem, a Zsoltárok 73, meg még több helyen. Igen. Jézus itt ezzel az asszonnyal egy újrakezdést, egy tiszta lapot ad az asszonynak, egy újrakezdés lehetőségét, és ezt adja meg mindnyájunknak. És ugye honnan jönnek ezek a gondolatok? Minden ugye a belső indulatokat vizsgálja mindig Isten. És Jézusnál, aki Isten, ugye ott ül a porban, és nem ítéli el. Föltettem a kérdést, mikor tanítottam ezt a iskolába, hogy vajon, ha ugyanezt a nőt visszahozzák, ugyanebben a bűnben aznap, akkor mit mond Jézus? És ha visszahozzák 70-szer, 7-szer, akkor mit mond Jézus? Ugye? És itt van Isten szíve. Akkor is pontosan ugyanazzal a hangsúllyal szerintem pontosan ugyanazt mondja, én semmit élek el. És ez egy nagyszerű dolog, hogy nem kell a bűnnel birkóznunk, nem kell félnünk Istentől, de azt mondja, hogy menj el és többé ne tedd. Mert mi mást mondhatna? Többé ne tedd. Hát várjuk a Sanyit. Kinek van ehhez valami jó gondolata még? Kegyelem. Törvény és kegyelem. Mit választunk? Mert az emberek úgy veszük észre, hogy sokkal inkább a törvényt. Ugye megpróbálják. Megpróbálják. De mit próbálnak meg? Azt, hogy megpróbálnak jók lenni. Beszélgettem tegnap egy hölgyel, és azt mondta, hogy megpróbálok jó feleség, jó anya, jó keresztény lenni, de nem megy. És én csak azt tudtam mondani neki, hogy rossz az elképzelésed, hogy neked jónak kéne lenni, hogy ezzel kellene próbálkoznod, hogy jóra. De hát hogy csináljam? És nem tudok jobbat mondani, mint azt, hogy foglalkozz Jézussal. Ne a bűnnel foglalkozz, hanem Jézussal foglalkozz. Olvasd a Bibliát. Ha ki olvassa a Bibliát, az rájön arra, hogy alig foglalkozik a sátánnal ez a Biblia. Nem? Tehát úgy méretében alig van szó sátáról. Alig van szó a pokolról. Ugye? Miért? Mert valószínűleg ezt akarja tanítani Isten. Ne ezekkel foglalkozzunk, hanem a főnökkel foglalkozzunk, ne egy ilyen eltaposott valakikkel foglalkozzunk. Ne a pokolla foglalkozzunk, mert ha vele fog... Úgy szokták ezt mondani, amivel foglalkozol, amire nézel, az lesz benned, azzal fogod az életedet élni, és ez, ha nem egy helyes dolog, akkor félre fog vinni. Úgyhogy foglalkozzunk Jézussal. És ez legyen a végcél, végszó, mert megjön Sanyi. Amen.
Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket, és mennyire hálás vagyok. És nem hallottam a bevezetőt, de garantáltan jó volt. Úgyhogy csak köszönjük szépen. És Ernő nincs itt, szeretetét küldi nektek. És ez itt az eredményes élettalálkozó. Mindenkit köszöntünk ugye itt helyben, és akik a felvételt nézik, hallgatják országhatárainkon innen is túl. És szerintem egy imával kell, hogy kezdjük. Ez jót tesz az üzenetnek, jót tesz az odafigyelésnek. Úgyhogy mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk. És nem azért, mert ez a vallásos kötelezettségünk, hanem mert számba vesszük az életünket, számba vesszük mindazt, amit tettél, értünk. Belegondolunk az ígéreteidbe, hogy mi mindent biztosítottál számunkra. De leginkább, és ezt ésszel fel sem mérjük, hogy a barátainknak mondasz minket, hogy te a barátunk vagy, hogy olyan közel hívsz minket magadhoz, ami néha minket már zavarba ejt, hogy életet kaptunk. Olyan életet, amit néha még elfogadni is nehéz. Úgyhogy arra kérünk, és ezért vagyunk itt, hogy leplezd le ezt a csodát előttünk, magadat, a kapcsolatunkat, hogy hogyan járjunk, hogy hogyan éljünk. Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Oké, még mindig az élet ösvényein sorozatot folytatjuk, és nem tudom, hogy ez meddig fog tartani. Ez a 30. rész, Attila súgja. És hát a szeretet, ugye megígértük, hogy a szeretet egy olyan téma, ez az utolsó, a 6. elemünk, amiről én nagyon keveset tudok. És éppen ezért megpróbálunk nagyon sokat gondolkozni róla felőle. És minden alkalommal várjuk, és reméljük, és remélem, hogy ti is így gondolkoztak, hogy Uram, leplezz le valamit ebből a csodából, hogy tudod, az én kőszívemet, azt cseréld le egy 20 szívre, és az élet ösvényén vezess engem, ahol ez az élet nem más, mint egy kapcsolat veled. Egy bensőséges, egyre mélyebb, egyre igazibb, egyre valódibb kapcsolat Istennel. Egy szeretet kapcsolat, amely biztonságon alapul. Az ő bevégzett munkája által biztosított biztonságon. Helyzeti igazság, szoktuk mondani, azaz valami, ami jogilag az isteni rendelések, az isteni megváltás, az isteni kegyelem révén az, ami hittünk benne, és ő örök életet adott nekünk. Már most mennyei állampolgárok vagyunk, már most ott vagyunk a mennyben, ő benne, elrejtve. És körülnézünk itt ebben a teremben, vagy ahol a felvételt hallgatod, vagy nézed, és azt mondod, hogy nem érzem úgy, mintha a mennyben lennék. De jogilag, papírforma szerint, a helyzeti igazságot tekintve, Istennek minden ígérete, igen és ámen az életedben. Ez a valóság. És a valóságot sokszor összezavarják a szemeink, a füleink, a tapasztalataink, mert olyan könnyű, és ez is egy bibliai kifejezés, látás által élni, ami a hitben járásnak, ha lehet így mondani, az ellenkezője. Ez a kettő valójában megismerési módszer. A hitben járás az a megismerésnek, a tudásnak egy módszere. Milyen információk alapján hozod meg a döntéseidet? Milyen információk alapján ítéled meg az életedet? Milyen információk alapján ítéled meg a helyzetedet? Milyen információk alapján ítéled meg önmagadat? Egyáltalán milyen információk alapján gondolkozol? És ugye, amit természeti úton és síkon tanultunk, és amit minden ember gyakorol kicsi gyerekkora óta, az, hogy látás által járunk, látás által élünk. Ami nem hiszem, hogy csak a szemre korlátozódik, de az érzékszerveinkre. Hogy ezt látom, és amit látok, az alapján ítélek. Hogy ezt tapasztaltam, és az emlékeimben ott van, hogy az élet milyen, és hogy én miért és hogyan vagyok értékes vagy értéktelen, hogy mi a lényeg és mi nem. Láttam, tapasztaltam, átéltem a fájdalmat, az örömet, egy csomó mindent. És a tapasztalataimat, amit láttam, próbálom valahogy összegyúrni, és abból levonni egy következtetést. És azt mondom, hogy ez az élet. Mert én így láttam. És ez a helyzet, ez ilyen, meg ilyen, mert olyannak látom. És a látás általi élet azért egy, mondjuk azt, hogy gyakorlati szempontból is, vagy csak egyszerűen pragmatikusan nézve is egy előnytelen módszer, mert részinformációk alapján ítélek. Mert nem vagyok minden tudó, nem vagyok teljes bölcsességű. Amit tudok vagy tudni vélek, azt is rosszul rakom össze. Olyan sokszor mondjuk ezt a vicces példát, hogy most így végignézek rajtatok, és azt képzelek bele az arckifejezésetekbe, amit csak akarok. Te miért nézel így rám? Miért, hogy? Hát láttam én, hogy nézel. Tudod, és tudod, lehet, hogy egy pillanatra görcsölt, egy pillanatra a hasad, tudod, és azt láttam. De én éles eszű vagyok. Biztos gondod van velem. Ez a látás általi élet, hogy levonok egy következtetést részinformációk alapján. És tudod, hogyha az elmémben zavar van, hogyha ha bizonytalan vagyok, ha félek, hogyha akkor mindent úgymond bizonyítéknak fogok látni a bizonytalanságomra, a zavaromra és a félelmemre. Amikor a beteg nyomkodja a testét és mindenütt fáj, akkor a doktor tudja, hogy el van törve az ujja. És hogy a látás általi élettel valójában ezt tesszük. De nem ez a legfőbb hibája ennek, hanem a legfőbb hibája az, hogy a teljes isteni nézőpontot, a teljes bibliai kijelentés valóságát figyelmen kívül hagyja. Mi a valóság rólam? És hogyha természeti szemmel mondom, akkor elmondom az életkoromat, a munkámat, hogy mennyit keresek, hogy érzem magam ma, hogy mit tudom én, milyen terveim vannak a hétvégére, és az élet egy ilyen pici kis dobozba belefér. De Isten nem erről beszél. Efézus levél elejét elolvasod, egy gigantikus, egy isteni, hatalmas tervnek vagyunk a részei, hogy Krisztusban Isten egybefoglal mindent, ami a mennyen és a földön van, és ebben te is benne vagy, hogy az örököse vagy, hogy az életét adta érted, hogy a világ mindenség egyetlen valódi hatalma a te atyád, a te fejed, a te barátod, nem tudom milyen szavakat használjunk, hogy olyan hátszeled van, hogy a füled nem csak hogy így oldalra áll, hanem már előre felé, valahogy így. Tehát, hogy az élet sokkal több annál, mint amit a szemeddel láthatsz, vagy mint amit a tapasztalataid alapján megítélhetsz. Főleg annak a fényében, hogy bármilyen eseménynek, bármilyen tettnek, bármilyen történésnek, vegyük a te életedet, ami veled történt 5 éve, 3 éve, ami most történik veled, annak a minőségét nagyon nehéz megítélni, anélkül, hogy tudnánk annak a célját. Látsz egy háziasszonyt, aki odaéget egy ebédet, és azt mondod, hogy hát szegény, hogy elszúrta. Közben mondja, hogy nem, hanem egy termékskálát kaptam kipróbálásra, és az egyik feladatom volt, hogy leégessek benne egy kaját, ilyen edénykészletet, mert állítólag olyan a teflon, hogy ha odaégetem, tutira akkor is ki lehet törölni. És nagyon jól sikerült a kísérlet. Ugyanaz az esemény, egy odaégett kaja, attól függően, hogy milyen képben, milyen nagyobb képben van benne, teljesen más előjellel értelmezhető. Értitek? És ugyanígy te ránézel a saját életedre, a saját életednek egy eseményére, és meghozod az ítéletet felőle. De mi alapján? Az alapján, hogy kényelmes-e neked, az alapján, hogy jó érzéseid vannak-e vele, az alapján, hogy egyezik-e a te terveddel, az alapján, hogy nem is tudom, hiányos információk, egy szűk kép alapján. És mindeközben Isten azt mondja, hogy én az örökkévalóságra készítlek fel téged. Mindeközben azt mondja, hogy egy olyan birodalomba viszlek be, amely birodalomban olyan kategóriák vannak, olyan szavak, olyan valóság, amire te nem vagy még kész, és én erre készítlek fel téged. Én azt mondom neked, hogy szeretlek. És neked van a szeretetről egy akkora elképzelésed, mint egy gyufás katuja. És közben Isten azt mondja, hogy ez én szeretetem ennél jóval nagyobb, mint 2 gyufás katuja. Vagy talán még ezt alig tudod elképzelni, mint három gyufás katuja. És mire azt mondod, hogy nem, az nem lehet. Mert a legnagyobb, amit én gondolni tudok, az egy gyufás katujányi. És akkor Isten azt mondja, hogy segíteni fogok neked kitágítani a megértésedet. És mindjárt megyünk a versünkhöz, ahol abba hagytuk, de Isten azért, hogy fel tudjon minket készíteni mind annak az elfogadására, amit ő nekünk akar adni, ezért néha nagyon furán kell, hogy bánjon velünk. Néha úgy bánik velünk, mint egy edző. Azt mondja, hogy figyelj, te ennél többre vagy képes! Sose emelné így fel a hangját, de így értitek, és az edző azt mondja, hogy figyelj, kérlek, higgy abban, hogy ennél többre vagy képes. És tudod mit? Csak hogy bebizonyítsam neked, gyerünk vissza a vízbe, és még három hozt. És az a három hossz, az nagyon nehéz. Mert az a három hossz már három óra edzés után, és már leúszott, nem tudom, 114 hossz után még három. És az edző azt mondja, hogy ne csak leúszt, hanem azt szeretném, ha rekordidőt úsznál most. És ez nem jó. És azt mondja, hogy ez mit szadizik engem. De hát olimpiára készülsz, a fél életedet erre szánod, és már csak ennyi hiányzik, és lehet, hogy leúszod az edzés végén az egyik legjobb idődet, kijössz a vízből, és az edző azt mondja, hogy na látod, hogy képes vagy rá. És hogyha ha ebbe a helyzetben nem visz be, akkor ezt sose tapasztalod meg, akkor megmaradsz az elképzelésedben, akkor oké, vagy nem tudom, mi kell ahhoz, hogy valaki a makacságát feladja, az önfejűségét, amikor valaki csak egyszerűen én ilyen vagyok. Én nem bocsájtok meg. És kész. És akkor mondod, neki tanítod, de hát tudod, az Úr megbocsájtott, és neked is kéne, és ő azt mondja, ja, és a tesztben még jól is válaszol, de a szíve mélyén nincs ott a készség a megbocsájtásra. Te tudod, hogy minek kell történni egy emberrel, hogy aztán mégis meg tudjon bocsájtani? Ha egyszerűen nincs ott a szívében, és én ezt most nem ítélem el, lehet, hogy magamról beszélek, mert én senkinek nem bocsájtok meg. Oké, tehát lehet, hogy én vagyok ez az ember. Oké, mit kell csinálnia? Isten előveszi a nagy szerszámkészletét, ott van a csavarhúzó, fogó, stb. Elővesz egy ilyen kis, nagyon finom, ilyen kis műszer és csavarhúzót, felnyitja Sanyi paneljét, tudod, és ott tudod, hogy melyik csavaron kell tekerni valamit, hogy ez a megbocsátás dolog működni kezdjen? Tudod? Akár csak a saját életedben. Vagy nevezd meg egy gyengét, amit már megpróbálsz. Egy hónapja, két hónapja, fél éve, egy éve, öt éve, tíz éve, 15 éve átlépni, és nem sikerült. Tudod, hogy mit kell átállítani? Nem tudod, de az Úr tudja. És használ mindent a jóra az életünkben, és átvisz dolgokon, amiket nem érted, hogy miért vannak, és ezt most csak tudod, rossz, vagy fura, vagy más, vagy nem is tudom, és ki vagyok bukva. De a végén, miközben látszólag semmi köze hozzá, a végén egyszer csak azt veszed észre, hogy azt hiszem, hogy megbocsájtok annak az embernek. Nem tudom, hogy történt, de meg akarok bocsájtani neki. Nem tudom, hogy történt. És ugye miről beszélünk? A látás általi életről és a hit általi életről. Arról beszélünk, hogy Isten egy helyzeti igazságba helyezett minket. Minden ígérete igaz az életedre, attól a pillanattól fogva, hogy hittél benne. Jézus Krisztusban, mint a megváltódban. És a valóság nem az, amit látsz. A valóság rólad és a lehetőségedről nem az, amit a tapasztalataid mondanak. Nem az, amit a szemed lát. Nem az, amit gondolsz, amit a hitrendszered, a természeti, az emberi tapasztalaton alapuló meggyőződéseid mondanak. Értékes vagy? Értékes vagy? Mennyire vagy értékes? Mennyire vagy értékes? Mennyire vagy szerethető? Mennyire lehet benned gyönyörködni? Mennyire szorul össze Istennek a szíve, amikor meglát téged? Mire mondod egy gyufás katujányit? Mire Isten mondja, nem, legalább kettő. Hát, az nem lehet. Tudod, és nem kettő, hanem egymillió, és nem egymillió, hanem egymilliárd. És egyszerűen bezárjuk magunkat az elképzeléseink kicsiny világába, és Istent lezsugorítjuk arra a méretrendszerre, ami a miénk. És csodálkozunk, hogy nem jelent megoldást, és csodálkozunk, hogy nem szabadulunk meg. Mert a pici kis zsebistenünk nem elég nagy, nem elég csodálatos ahhoz, hogy számítson. És ugye az írás, amit olvastunk, ahol tartunk, pont erről beszél. Mert azt mondja, Efézus 3.14-ben, hogy képesek legyetek minden szenttel együtt felfogni, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység. És így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. És megnézzük a másik fordítást is, ugyanerről. Pillanat türelmet kérek. Na, azt mondja, hogy kérem, hogy ilyen módon képesek legyetek Isten egész népével együtt annak a megragadására, hogy milyen széles, mennyire hosszú, milyen magas és milyen mély az isteni szeretet. Bár ezt emberi értelemmel fel sem lehet fogni, én mégis azért imádkozom, hogy átéljétek és igazán megismerjétek Krisztus szeretetét, és ezáltal Isten maga töltsön be titeket teljesen. Ugye mi az élet? Az élet az, hogy Isten maga tölt be minket teljesen. Hogy van egy kapcsolatod Istennel, amely kapcsolat nem ütközik akadályba, ahol az egyik tenyér, ami valószínűleg te vagy, már nem görcsös, hanem kisimulnak az ujjai, és rásimulhatsz mind arra, ami és aki Isten. És ez a rásimulás az elképzeléseink miatt történik meg nehezen. Mert Ámos 3.3, hogyan járhatnának ketten együtt, ha csak egyet nem értenek? Hogyan lehetne egy bensőséges kapcsolatod Istennel, amikor ő mindig az elképzeléseiddel találkozik? Tehát, hogy egy beszélgetés mindig úgy néz ki igazából, hogy nem úgy van, hogy ő beszél hozzád, és te mindig azt mondod, hogy nem úgy van, de nem úgy van, de nem úgy van. És persze ezt nem mondod ki, mert jó vallásos neveltetést kaptál, de minden másképp gondolkodás, minden hitetlenség a szívedben, az egy hangos nem úgy van. Én szeretlek téged. És nézel arra, hogy a szeretetet megtapasztaltad az eddigi életedben, és azt mondod, hogy engem nem lehet szeretni. Amivel valójában azt mondod Istennek, hogy nem úgy van. Ő azt mondja, hogy szeretlek téged, te meg azt mondod, hogy nem úgy van. Nézel a teljesítményedre arra, hogy tudod, hogy hány bűnöd van, hogy mennyit mulasztottál, hogy nem is tudom bármire. És azt mondod, hogy hát engem biztos nem szeretsz. És Isten azt mondja, hogy szeretlek téged, és te azt mondod, hogy nem úgy van. Mert megvannak az elképzeléseid. És gyakorlatilag amit Isten tesz, és ami az egyik legnehezebb dolog, hogy valaminek, amit már tudsz, vagy tudni vélsz, megtanítsa a hosszúságát, magasságát, szélességét és mélységét. Hogy valamit, amit te már kipipálnál, tehát ugye nem megyek újra elsőbe, másodikba megyek. Mire Isten azt mondja, hogy nem mehetsz másodikba, mert még az elsős anyagot se tudod. Vagy mondjuk másképp. Észrevettétek, hogy az általános iskolai anyagot előről kezdik a középiskolában? És aztán egy részét előről kezdik az egyetemen? Bár ott talán már nem annyira. De a középiskolában simán. Tehát ugyanazokat a dolgokat tanulod, csak mélyebben, csak részletesebben. Mert általános iskolás fejjel nem bírtad úgy megérteni. És persze középiskolás fejjel sem. De ezt mondja nekünk, hogy képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység. Minket, válasszunk ki ezek közül egyet, minket csak a szélesség érdekel, nem a hosszúság, csak a hosszúság. Ez az, amit a mai világ nagyra értékel. Minél több tudásanyag, minél több tudás. Mondj valami újat, mondj valami újat, mondj valami izgalmasat, mondj valamit, amitől eltátom a számat. A hosszúság érdekel engem. Egyre több tudás. Minél többet tudok, annál közelebb vagyok a megoldáshoz. Minél többet tudok, annál inkább képes vagyok. Minél többet tudok, annál inkább győztes vagyok. Ez a hitünk. Több tudás. Ezt csinálja az iskola, ezt csinálják a karrierek. Ez az elvárás. Polihisztoroknak kell lennünk. Egyre több mindenhez kell értenünk, és egyre több tudást halmozunk. Könnyű egyre több tudásra vágyni, mert az egyre több tudás megszerzése valahol izgalmas, valahol mindig jön valami újdonság. És nem kell szembenéznem a kudarcaimmal, nem kell szembenéznem azzal, hogy a már meglévő tudásommal se kezdtem semmit, és így várhatom az újat, új tudást. Eljövök az Isten tiszteletre, vagy akár eredményes élettalálkozóra, és remélem, hogy Sanyi mond valami újat, vagy a lelkész mond valami újat Istenről. Értem, a középiskolás fiam az megmondta, figyelj, azért nem megyek, mert mindig ugyanarról beszélnek. Jézus. Ennyi. És nem mondtak semmi újat. Átlátta hamar, átlátta rövid idő alatt. És ez egyszerűen ellene megy a kultúránknak. És a való igazság az az, hogy a még több tudással az életünk nem válik működővé. Sőt, pont fordítva. Az élet nem arról szól, hogy még többet és többet kell tudnom, bár biztos, hogy a tudásnak van egy hosszúsága is, valamennyi tudásanyag kell ahhoz, hogy meglegyen az esélyem rá, hogy összeálljon valamilyen kép, de mi modern emberek már rég túlmentünk ezen a határon. Már rég túlmentünk rajta. Nem több tudás kell. A több tudást, tudjátok, mit csinál egy ponton? Összezavar. A több tudást, tudjátok, mit csinál egy ponton? Depressziósá tesz. A több tudás egy ponton azt mondja, hogy annyi mindent tudsz már, és mire mentél vele? És a kérdés nagyon jogos. A kérdés nagyon jogos. És ez az ige azt mondja nekünk, hogy ne csak a hosszúságát, hogy kérlek, ne csak a hosszúságát, hanem a szélességét, a magasságát és a mélységét is. Mert nem az számít, hogy ki tudsz-e pipálni valamit egy cseklistán, szeretet, igen, ismerem, tudod, irgalom, igen, ismerem, tudod, megbocsátás, igen, tudom a definícióját, hanem az a cél, hogy ezeket éljem, hogy ezekben éljek. Hogy ez legyen a vonatkoztatási rendszerem, hogy ezt lélegezzem, hogy valójában azzá váljak, hogy az legyek, hogy működjön, ha egy modern kifejezést akarnék használni, hogy működjön a szeretet. Úgyhogy az unalmas irányba kell menni, ahol lehet, hogy nem hallok semmi újat, hanem azt, amit már hallottam, engedem mélyebbre a szívemben, engedem mélyebbre az életemben, hogy azt, amit már hallottam, ahhoz a viszonyomat változtatom meg. Mert hallottam már, hogy Isten szeret engem az életénél is jobban szeret. Honnan veszed ezt? Honnan veszem ezt? Hogy? Mert meghalt értünk, igaz? Tehát, hogy az életénél is jobban szeret minket. Oké, de akkor ez, és akkor ezt tudom, szeretet. Na jó, ennyi, oké, tök jó, aranyos, szeret engem. És mit jelent ez, csak ez miért jó nekem az életben? Hol tudom ezt készpénzre váltani? Nem ezt kérdezi a modern ember? Hol tudom ezt készpénzre váltani? hogy ő annyira szeret engem. Leszeressen, inkább küldjön egy kis kápét. Nem? Tehát, hogy tudunk így gondolkozni. És ebből látszik, hogy nincs se szélesség, se hosszúság, se magasság, egy dimenzió van. Kipipáltam. Mert nem vettem magamnak az időt és a fáradtságot, hogy átgondoljam, hogy az mit jelent, hogy ő szeret engem. És akkor nézem 1 Korintus 13-at, és azt látom, hogy ez nem egy érzelmi vonzódás, hogy amikor meglát a játszótéren, akkor azt mondja, de cuki, haragos. Szereti, mint hogy anyukák szeretik a játszótéren játszó gyerekeket, dobnak neki cukorkát. Igen. Hanem 1 Korintus 13 leír egy hozzáállást, egy önfeláldozó, egy gyengéd, egy hihetetlen, egy érted akár küzdeni, harcolni képes hozzáállást. Akkor ez változtat valamit? Igen, már kezd egy dimenzió nőni. Kezd az egyik, nem csak hosszúsága van, már van egy kis mélysége is. Mert Isten szeretete az egy 1 Korintus 13-mal leírt hozzáállás. Nem, tudod, mindent hisz, mindent remél, soha el nem múlik, nem viselkedik bántóan, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, nem irítkedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem tudom, miket hagytam ki. Isten ilyen veled. És aztán összerakod ezt más igékkel, hogy átkozott az az ember, aki testi erőre támaszkodik, és az Úrtól pedig elfordul a szíve, de áldott az az ember, aki az Úrban bízik. Oké, olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti a gyökereit, és száraz esztendőben sincs mitől félnie. Miért is? Mert Isten szeret. Mert Isten szeret. És megígérte, hogy ő veled lesz. És ő lesz az erőforrásod, akár jól, akár rosszul mennek a dolgok. Azt mondja, hogy bízhatsz benne. Sőt, azt mondja, hogy bíznod kell benne. A megtérés és csendesség megmentene. És kezdenek dimenziója lenni. És akkor ez mit jelent az életemben? Hát azt, hogy számíthatsz rá, mint erőforrásra. És aztán máshol olvasod, hogy ő féltőn szerető Isten, féltékenyen szerető Isten. Azt mondja, hogy az egyik legnagyobb baj még a 10 parancsolatban is benne van, hogy ne legyenek más isteneid ő rajta kívül. Ne legyenek más imádott végső megoldásaid rajta kívül. Miért? Mert azok hamisak. Miért? Mert embernek azt jelenti, hogy ő a megoldásod. És akkor mit jelent az, hogy Isten szeret engem? Akkor ez azt jelenti, hogy én ő benne bízom, hogy ő tőle fogadok el, hogy ő rá számítok, hogy rábízom magam erre a szeretetre, és hogy rábízom magam erre a szeretetre, az élet, amely azelőtt élhetetlen volt, tele küszködéssel, erőlködéssel és félelemmel, az az élet egyszer csak élhetővé válik, mert a helyemen vagyok, azon a helyen vagyok, ahol Isten gondoskodhat rólam, ahol ő tarthat meg, ahol ő vihet engem tovább, ahol ő végre az Istenem lehet, és ahol én ebben a békében, ebben a csodában elkezdem őt viszont szeretni. Viszont szeretni. És van egy új kincsem. Van egy új csoda az életemben. Látom Istent, mint a hőst, aki én velem van, és én meg az övé vagyok. És kezd szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége lenni. És még tudod, lehet, hogy egyik se hosszú, de már legalább vannak kiterjedések több irányba. És az egész dolog kezd működővé válni, kezd értelme lenni. Isten szeret engem, ez már nem csak egy pipa, hanem ez annak a valósága, hogy az amúgy személytelennek tűnő ellenséges környezet valójában a mindenható Isten kezében van, aki törődik velem, aki gondoskodik rólam. És ugye, ahogy Bojki Laci mondta, adott nekünk egy új múltat. Azt mondja, hogy én ott voltam a múltban, amikor Józsefet eladták rabszolgának, én ott voltam. Én tudtam, hogy hova fogom elvinni. És lehet, hogy József visszanéz, tudod, 10 év múlva, és azt mondja, hogy eladtak rabszolgának, és Isten leveszi a leplet, és ő meglátja, és azt mondja, hogy én akartam ezt így. Az én tervem volt, hogy megmentsem az akkor ismert világot 7 év nyomorúságtól, és téged a fáraó első emberévé tegyelek, a világ fejévé. Aki ezt megcselekedheti. És gyakorlatilag a koordináta rendszer megváltozik. És ugyanaz a dolog, ha az odaéget rántotta, az egyszer csak egy dologgá válik, amiért hálás lehetek. Az extra 3 hossz, amit az edzés végén le kellett úszni, egyszer csak új értelmet nyer. És már nincs ellentmondás mind a között, ami történik, és Isten ígéretei és igéje között. Ő azt mondja, hogy szeretlek téged, és te bízol benne, és feloldódsz ebben a bizalomban, és ő vihet téged az életben, és te hálás vagy, és minden helyzetben, minden körülményben ott van veled az ő vigasztalása, amely elég minden kényelmetlenség, minden nehézség, minden nyomorúság elhordozására. És egy új életet élsz. Egy másik életet. Szélesség, hosszúság, magasság és mélység. És dolgok, amiket evidenciának tartottál, azok átértékelődnek. Elképzelések, amelyek tévesek voltak, de éveken, évtizedeken keresztül részei voltak a gondolkodásmódodnak, elkezdenek fellazulni, és már egy kis paklival már le lehet őket vakarni az edényről. Hogy te vagy felelős az életedért. Hogy az életedben csak az van, amit te csinálsz meg. Milyen mélyen gyökerezik ez az elképzelés az életünkben. Mekkora, milyen elhordozhatatlan terhet tesz ez ránk. És Isten azt mondja, hogy nem, neked egy felelősséged van. Bíz bennem, és engedd, hogy vezesselek. És amikor bízol bennem, és én vezetlek, akkor nem tétlenségbe mész át, és nem kezdesz el egy valóságtól elrugaszkodott, természetellenes életet élni. Nem. Isten igéje gyönyörű összhangban van azzal, amit normális életnek hívunk. Dolgozunk, törődünk a családunkkal, örülünk az életnek. Ez mind biblikus, de olyan vagyok, mint egy gyerek, aki az apja kertjében játszik, aki a király. És annak kell lennem, mert az vagyok. És Isten szeretete kezd még mélyebb, és még magasabb, és még szélesebb lenni. És az egész már nem egy üres frázis, hanem a lételemem, az, amiben lélegzek, az, amiben fölkelek reggel, hogyha Isten velem, kicsoda ellenem. Hát nonsens, hogy bárki és bármi ellenem lehetne, ha Isten velem van. És mennyire van veled? Hát mennyire? Hát meghalt érted. Minden ígérete igaz az életedre. Csak éppenséggel nem a dzsined, csak éppenséggel nem azt csinálja, amit mondasz neki. Nem mindig. Néha igen, néha megadja a szíved kéréseit, néha elmondasz egy imát, és válaszol rá, és ő tisztel téged. De ugyanakkor arra is tanít, hogy tiszteld te is őt. És hogy ne ugráltasd őt, mint egy dzsint, nem azért, mert derogál neki, hanem mert nem így valós, nem így helyes. Isten a fej. Ő vezet, ő irányít minket. És úgy teszi, mint egy szerető atya, mint egy szerető férj. Nem ugráltat, nem uralkodik rajtunk, hanem szeretettel vezet. De ő vezet, és mi követjük őt. És megint van mélység, és magasság, és hosszúság, és nincs szabadulás. Nincs szabadulás, ha csak még többet tudok. Nincs szabadulás, hogyha nem állok meg az egyes ígéretek, az egyes tételek mellett, és hagyom, hogy Isten adjon neki mélységet, magasságot, hosszúságot és szélességet. Mert az élet nem abban van, hogy még többet tudok, hanem abban van, hogy amit tudok, azt beengedem, annak alávetem magam, hogy azon elmélkedem, hogy hagyom, hogy az elképzeléseimet fellazítsa, és helyettesítse, és új meggyőződésekre jussak. És azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb kihívásunk az Isten szeretetével szemben van. Nem tudom, ha elemzed magad, mindenki más talán, de az én életemben az egyik legmélyebb ilyen megrögződés, vagy megrögzöttség, hogy én vagyok a végső, tehát felelős vagyok. És Isten legfeljebb annyit tesz, hogy megmondja, hogy mit kell csinálni, és aztán számon kéri rajtam. És aztán, ha én igyekszem, és én megcsinálom, akkor ő megáld engem, és segít nekem megcsinálni. De ha valamit én nem csinálok meg, akkor az nekem a bűnöm, és nekem annyi. Zuhanok, és lehet, hogy Isten majd, amikor a végén szétlacsantam, a maga irgalmában összekapar megint, és segít nekem újra rendesen csinálni a dolgokat. Van-e még köztetek olyan beteg ember, akinek ilyen elképzelése van? Ne tedd föl a kezedet, vagy tedd föl, mindegy. Mindenkinek megvan a maga, tudod, van, akinek értéktelenség komplexusa van. Egyszerűen nem tudja elképzelni, hogy ő bármilyen szinten értékes lehet. Hogy ő érte, tehát hogy ő fontos lenne, igazán fontos. Mármint annyira Istennek, hogy ő változtasson az örökkévalóság ösvényén, mert miattad. Tehát, hogyha te ott állnál az útszélén, és Isten épp utazna valahova, még csak le se lassítana. Mert nem éri meg, érted, lelassítani. Még rád se nézne. Persze a nagy megváltás tervben, meg minden a statisztikában te is ott vagy valahol. Mázlid volt. Én nem tudom, hogy kinek mik a betegségei. De Isten ezeken dolgozik. Azt mondja, ezeknek távozniuk kell. Mert nem csak hogy nem állnék meg, hanem csak érted, elhagytam volna a mennyet. Csak érted, eljöttem volna a földre. Leéltem volna az életet, és meghaltam volna a kereszten. Csak érted. Ha csak te vesztél volna el egyedül, ha az egész emberiségben mindenki zsírkirály bűntelen tökéletességben élt volna, úgyhogy nekem, hogy nincs bűn, és nem kell megváltani az emberiséget, csak te szúrtad el, te egyedül, akkor csak érted, egyedül eljöttem volna. Neheztelés nélkül. Érted? Nem érted. Most bólogatsz, hogy érted, de nincsenek ilyen kategóriák a fejedben. Egyszerűen, tudod, olyan jól esik hallani, Sanyi, mondd tovább. De aztán felállsz innen, holnap a szürke reggel fölkelsz, és csak látod, hogy a busz megy el, mikor a tócsába is belement, és betakart, tudod, ízés sárral. Ez vagyok én. És nem tudom, hogy mennyi idő kell, hogy meddig kell vakargatni, míg ez föllazul, és egy új hited, egy új meggyőződésed lesz, de Isten ezen dolgozik. Azt mondja, nem érdemes még 8 tételt lediktálnom, amikor még az első se jutott mélyebbre, mint a felszín legteteje. És Sanyi, a legnagyobb illúzió, a legnagyobb arrogancia azt hinni, hogy amit te csinálsz, az számít. Tudod, mekkora hatásod van az életedre? Azon a szinten, amint te gondolod? Tehát kiskanállal halmozom a homokot. És amint megvan a 100 méteres homokdomb, megcsináltam az életemet. És hol tartasz, Sanyi? 45 centinél. És mióta csinálod? 25 éve. És milyen az érzés? Nagyon rossz. De nem hagyhatom abban, mert erről szól az élet. És persze, aki mondjuk tényleg, ha 45 centinél tartasz, akkor az elkeserítő, de ha már 45 méternél tartasz, akkor lehet a fejedben egy olyan zavart gondolat, hogy ez lehet, hogy sikerülhet. És mit csinál Isten? Hoz egy jó kis homokvihart. Hogy az a nyomorult 45 méteres dombod, az lezsugorodjon. Egyrészt a mérete megnövekedjen, a kiterjedése, a szélessége és hosszúsága, és a magassága lecsökkenjen jelentősen. Hogy aztán újra tárgyalhassuk ezt a dolgot, hogy itt ki csinál és mit pontosan. És figyeljetek, nagyon nehéz kiszedni valakinek a szívéből azt a meggyőződést, hogy nem kell hajtania, ha egyszer egész életében hajtott. És nekem személyesen Isten ezt tanítja olyan brutális keménységgel, hogy már néha neheztelek rá. Én csinálok mindent. Én csinálok mindent. Ha te leteszed a fenekedet, amit most épp várok tőled, én nélküled is megcsinálok mindent. És persze nem ez az üzenet felétek, mert nektek nem ez a bajotok. De felém ez az üzenet. És utána azt mondja, hogy amikor én elkezdem csinálni, akkor te abba beléphetsz abba a munkába, a munkatársam lehetsz benne. De amikor elültetsz egy magot, megöntözöd, megkapálod, azt szerinted mitől nő ki? Maradjunk abban, hogy nem tudod, hogy mitől nő ki, de egy dolog biztos, nem tőled. Oké? Ez az egyik lényeg. Úgyhogy, mert csak képzeld el ezt a csapdát. Tehát amikor azt gondolod, hogy minden rajtad múlik, és mindjárt befejezem, akkor ne haragudj, Uram, nincs időm olyan nagyon veled foglalkozni. Most te itt randira hívsz, meg dumálgatni akarsz, meg tanítgatni erről, arról. Rengeteg dolgom van. Gondoskodnom kell az életemről, az enyémről, a feleségeméről és a gyerekeiméről. És még a rászorulók is ott vannak. Kérlek, ne zavarj, Uram, el vagyok foglalva. És ezt most véresen komolyan mondom. És persze ezt sem mondanánk így ki soha, mert nagyon jó vallásos neveltetésünk van, csak éppen az életbeosztásunk, az időbeosztásunk, meg az egész prioritási rendszerünk jó hívőként, a kötelességtudatunkból adódóan úgy néz ki, hogy nincs időnk Istenre. Miből gyökerezik ez? Vagy honnan jön ez? Egy elképzelésből, egy a szívünk mélyébe beivódott hiedelem. Egy hazugságból. És Isten dolgozik. És Isten csinálja. És amit most mond, és amiről ez az üzenet szól, és az csak ennyi, hogy kérlek, ne akarj tovább menni, hogy még hosszabb legyen, még több info, hanem állj meg egy-két, ha egy dolgot tudsz igazán, a szélességével, hosszúság, akkor élsz. Isten szeret téged. Isten szeret engem. Nem egy standard mondat a tankönyvben, hanem ez az életünket meghatározó valóság. Az életedet legmélyebben és legalapvetőbben meghatározó valóság. Mondok még valamit. Egy olyan tananyag, ha most csak így le akarom egyszerűsíteni, ahol nem lehet megbukni. Ugye, ha ebben megbuksz, újra kell járnod ezt a tanfolyamot. Tehát nem lehet ugrani. Tehát nincs az, hogy hát pont a szeretet témában nem volt, ami azt ugrottuk, de az összes többiben jó vagyok. Ez körülbelül olyan, mint a bizalom téma. Az se ugorható. A hit téma nem ugorható. És megjegyzem, ha ez a három megvan, plusz ismerem Istent, négy, akkor kész vagy. Most nagyon egyszerűsítek, de kész vagy. Úgyhogy ez most egy ilyen behúztuk a kéziféket, faroltunk egyet, és állunk. És most haladunk a leggyorsabban. Értitek? Én nem biztos, hogy értem. De valami ilyesmi történik velem. Valami ilyesmi. Azt mondja az Úr, hogy bíz bennem, bíz bennem. Nem bízhatsz bennem, bíznod kell bennem. Muszáj, ez az élet. Ha nem bízol bennem, nem élsz. Ha nem bízol bennem, nem lélegzel. A bízom benned, Uram, az olyan, mint levegőt venni. Valamelyik alkalommal erről tanítottunk. Lélegezz, vegyél levegőt. Lélegezz. Izmok megemelik a bordákat, tüdő kitágul, levegő beáramlik. Picit bent tartod, oxigén, szindoxid cserébe megtörténik, kilégzés. És ezt hányszor kell percenként? tudom én, 20-szor? Nyugalmi állapotban talán 20 szerintem. Okay. Mikor hagyhatod abba? Mikor lehet abba hagyni? Nem hagyhatod abba! Ezt jelenti, ez része az életnek. Nem megy jól az élet, ugye te minden nehéz, nyomorult, fura, be nem lélegzel. Értem, ne akarj még egy 28. leckét előkotorni valahonnan, valami mély teológiai összefüggés, vagy mit tudom én mi a szösz. Nem bízol Istenben. Légszomjban élsz. Feleségem figyelte meg, hogy álltok elalvás előtt nem veszek levegőt. Volt, hogy így megrázott. Ezt tényleg nem veszek, nem tudom miért csinálom, ilyen hosszú, hosszú időket kihagyok. Hogy? Takarékos. Nem kell ezt túlzásra vinni. Tessék? Igen, lehet. Aha. Tudom, én 2 percente vesz, percenként veszek egy levegőt. Nem, az túlzás, viccelek. Ilyen, mit tudom én, 30 másodpercet simán kihagyok. Jó. Megvan? Lélegezni. Bízni Istenben. De hogy bízhatnék benne? Hát nézd, mit csinált az életemben? De ő szeret téged. Ja. Látás által nem látod, hogy szeret. Hit által látod. Engedd meg neki, hogy ő tudja, hogy mit csinál veled. Legutóbbi üzenet. Emlékeztek? Legutóbbi üzenet. Én tőlem lett ez a dolog. Én akartam, hogy így legyen. Én akartam, hogy így legyen. Így kellett lennie. Nem elszúrtad, vagy lehet, hogy elszúrtad, de én belekalkuláltam a tervembe. Így kellett lennie. Bízz bennem. Oldódj föl ebben. Az élet túl nehéz, ha te hordod a hátadon. Az élet nem az, hogy te teljesítesz. Az élet az, hogy Isten teljesített, és te megnyugszol az ő teljesítményében. És akkor nő az intimitás, nő a szeretet, az élet áramlik, minden bizonyíték lesz arra, hogy mindez igaz, minden új előjelet kap, és az élet élhetővé válik. Amen, amen. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy add nekünk a szélességet, magasságot, mélységet a hosszúság mellé. Add nekünk, hogy ezt az emberi értelemmel szinte fel se fogható szeretetet mégis megérintsük, mégis megtapasztaljuk, átéljük, átérezzük, hogy elfogadjuk valóságként, hogy ebben gondolkozzunk, hogy erre válaszoljunk, hogy ez legyen az életünk. És ebben feloldódjunk, ebben valóban szabadokká váljunk a te szeretetedben. És így te betölthess minket teljesen, hogy így eljussunk a te mindent átfogó teljességedig. És ez a szeretetedben van. A benned való bizalomban. Az engedésben. Az elengedésben. Rád bízzuk magunkat, Urunk. Te vagy a folyó, és mi felfekszünk a vízre, és vihetsz minket. Vigyél minket, Urunk. És jó helyre fogsz vinni, mert szeretsz minket. Jobb helyre viszel minket, mint ahova mi mennénk. Jobb úton viszel minket, jobb módon viszel minket. Az élet élhető, ha te viszel minket. És nyomorult, amikor küszködünk, nyomorult, amikor a saját kezünkben tartjuk. Bízunk benned, Urunk. Vigyél tovább ezen az úton. Vigyél, Jézus, kérünk téged. És hogyha úgy hallgatod ezt a felvételt, vagy úgy vagy itt, hogy még sosem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor ez az első lépés. Ez igazából, ez majdhogy nem minden. Elfogadni őt, mint a messiást, mint azt, aki meghalt minden bűnödért, minden mulasztásodért, minden hibádért, mindenért, amivel tartozol, mindent kifizetett. És csak annyit kér, hogy fogadd el őt, mint megoldást. Csak mondd, hogy hiszek benned, Uram, adj nekem örök életet. és ő örök életet ad neked. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Van-e esetleg kérdésetek, vagy hozzászólásotok, vagy bármilyen gondolat?